Áldás békesség! Köszöntjük kedves hallgatóinkat! Önök a Budaörsi Református Egyházközség műsorát hallják, Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk címmel. Mai műsorunkban elsőként a virágvasárnaphoz kötődő gondolatokat hallhatunk. A mostani húsvét és pünkös közti időszak megerősíti ezek aktualitását. Ezt követően pedig a tavalyi csendesetünk bevezető gondolatai hangzanak el. A csendes hét témája a hídépítés volt. Hogy milyen hidak hiányoznak életünkből, és azokat hogyan építhetjük föl, erről is szólnak majd az eljövendő adásaink a következő fél évben. És amint megszokhattuk, a gondolataink elrendezését most is egy kis muzsika segíti. Sebestyén Márta ideillő zeneszámaiból válogattunk ez alkalommal. Nyitott szívvel történő időtöltést kívánunk a következő egy órában.
Ma a virágvasárnapi történetnek nem egyetlen részletét szeretném elemezni, hanem tekintsük át röviden az egész szenvedés történetet, beleértve a virágvasárnapi eseményeket is, és vegyünk észre egy óriási különbséget Jézus és az ő ellenségei között. Mi jellemezte ezeknek a sorsdöntő eseményeknek során a mi megváltónkat, Jézus Krisztust és az ő ellenségeit? Roppant jellemző ez, és nagy kérdés, hogy melyikhez állunk közelebb mi. Jézus ellenségei ekkor azt látjuk, hogy már teljesen beszűkült tudattal gyakorlatilag csak arra összpontosítottak, hogy Jézust el kell tenni lábalól. Egyetlen cél vezette őket, és bármiről is volt szó, mindig csak ez járt az eszükben, Jézust meg kell ölni, s lehetőleg még a nagy páska ünnep előtt. Mivel tudták, hogy a nép körében, az emberek körében Jézus népszerű, ezért titokban csendben akarták ezt véghez vinni, úgy, ahogyan nagyon szépen fordította az ott található szót Károli Gáspár, zenevona nélkül. Jézust ezzel szemben teljesen az vezérelte, hogy hogyan teljesítse mennyei atya akaratát, hogy elvégezhesse a küldetését, hogy megmentse az embereket, köztük az ellenségeit is. Hiszen még a kereszten is mentegette őket. Olvashatjuk az evangéliumokban, hogy még ott is imádkozott értük. Kérte atyát, hogy bocsássa meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekesznek. Jézus ellenségeit gyilkos indulat vezérelte. Az ő halálát készítették elő. Ezzel szemben Jézus Krisztus éppen szenvedése és kereszthalála árán az életet tette hozzáférhetővé mindenki számára. Ellenségei készek voltak feláldozni őt, sőt bárkit és bármit, saját céljaik eléréséért. Jézus pedig kész volt önmagát feláldozni, az emberért, ellenségeiért is, értünk. Az előbbi indulatról tudjuk azt, hogy az mindig az ördög piszkálja fel az emberben. Az, akiről Jézus Krisztus maga ezt mondta, hogy embergyilkos volt, emberölő volt kezdettől fogva. Az utóbbiról pedig azt tudjuk, hogy Isten szent lelke munkája mindig az emberben. Ugyanakkor érdekes arra is felfigyelnünk, hogy Jézus ellenségei gyakorlatilag kényszerpályán mozognak. Mindenképpen meg akarják ölni Jézust, ez lebeg a szemük előtt. De közben sokan szinte már meg sem tudják mondani azt, hogy mi is a bajunk valójában Jézussal. Mit old meg az, hogyha megölik őt? Hogyha olvassuk a tárgyalásokról, a tanakodásokról szóló beszámolót, mely tárgyalásokat folytattak ők egymás között, akkor azt fedezhetjük föl, hogy azokból gyakorlatilag a józonság, a tárgyalagosság hiányzik. Idegesek. Szorítja őket az idő is. A páskaünnep előtt ezt mindenképpen le kell valahogy bonyolítani. Jézus pedig teljesen szabad. Felette áll az eseményeknek. Nem sodródik, sőt, ő irányítja az eseményeket. Tudatosan és célszerűen cselekszik. Ura minden helyzetnek. Nem bújik el a fenyegető veszély elől. Nem fenyegeti erejét fitoktatva az ellenségeit. Nem kezd rejtőzködni. Szembe megy az ellenséggel. Feltartózhatatlanul halad célja felé, nyugodtan. És legyőzetve is legyőzi őket. Ott a Golgotai kereszten Jézus a világtörténelem legnagyobb győzelmét aratta. Pál apostol a kolossébeli gyülekezethez írott levele második részében nem győzi ezért magasztalni Jézus Krisztust, és keresi a szavakat, hogy hogyan is lehet leírni ezt a kozmikus győzelmet, melyet Jézus ott a kereszten aratott. Ahogyan Jézus ott lefegyverezte a fejedelmségeket és a hatalmasságokat, ahogyan diadalt aratott rajtuk. Ez a nagy különbség a kétféle gondolkozás között. Nézzük meg egy kicsit részletesebben is azt, hogy Jézus ellenségei mi mindent tettek annak érdekében, hogy megszabaduljanak Jézustól. Már korábban is ügynököket küldtek utána, kémeket küldtek ki, ezt olvashatjuk az evangéliumban, akik figyelték az Úr Jézust, és jelentették, hogy mit tanít, és mit cselekszik ő. Aztán kerestek a közvetlen közelében olyan valakit, aki megvesztegethető volt. Ez volt Júdás. Júdásról kiderül az evangéliumokból, hogy volt egy gyengéje, a pénz beteges szeretete. És amikor pénzt ígértek neki azért, hogy cserében Jézust kiszolgáltatja nekik, akkor vállalkozott erre. Aztán így rohantak rá ott a Gecsemáné kertben az Úr Jézus Krisztusra. Ő volt az egyetlen fegyvertelen ember gyakorlatilag ott, vagy talán a tanítványai még, akik ott voltak körülötte, de akik aztán hamarosan szét is futottak, és körbevette őt a felfegyverzett nagy létszámú sokaság. Még azon az éjszakán lezavarták a koncepciós pert. A halálos ítélet természetesen már előre készen volt, úgy, ahogy azt megfigyelhetjük, meg ahogyan történt az a későbbi századokban is nem egyszer. De az összes többi szennyes eszközt is elővették, mert többek között Pilátus rá kellett venniük arra, hogy nehogy meghiúsítsa a tervüket, vagy nehogy késleltesse Jézus megülését. Az evangéliumokat olvasva, Jézus szenvedés történetét olvasva látjuk azt, hogy ott hemzsegnek az olyan eszközök, mint a hangulatkeltés, megvesztegetés, zsarolás, csúsztatás, közönséges rágalmakkal, hazugságokkal való vádolás, fizetett hamis tanúknak a tanúskodása, akik aztán belekeverednek a saját hazugságaikba. Minden, az egész fegyvertár ott van azért, hogy Jézus életét kioltsák. És délben már ár a kereszt ott a Golgotán, és naplemente előtt kiszenvedett Jézus.
Ha vágy szerződni vélem, elszánva, hogy szívem, semmi másért ne éljen, mert engemet szeret. Énegemet ígérem, s hogy ott leszek veled. Hogy harcol és veszélyen, győzni tudj túlsra mérem, lelki erőidet. Menj vágyat számba venni, mit választ, merre nyúl, csábít sok tarka semmi, hogy értük lángra gyújj. Ne akarj balga lenni, ítélj és jól okolj. S ha én legtöbbet érek, másfelé megvetőlek, ne fordulj konokul. Mert én vagyok az Isten, Atyámtól származó, s hogy a bűnös ne vesszen, lettem itt földlakó. Szenvedtem a kereszten, szegény voltam zsidó. Így mutattam neked meg, szenvedve, hogy szeretlek, s szívem mennyire jó. S ha hívnak más barátok, mit adtok ti felel? Ó, jaj, húsbeli vágyak, ragályotok lelet, ó, világi virágok, hamar hervadtok el. Ó, csávok, rossz tanácsok, ti engem örök átok, tüzébe visztek el. De mint balzsam szívüdre, én tőlem, ami jön, melytől sápat feledve a múlandó öröm. Majd lesz idő örökre nevetni oda fönn. Ha följutsz az egekbe, hol vélem egybe kötve, vár boldog örökön. Párját annak, ha véled, tévedsz, mert párja nincs, mert mindig semmivé lesz a külső földi kincs. Édesből gyűl a méreg, édesre ne tekints. Napot szentekben éled, s tiéd az örök élet, melynek romlása nincs.
Eközben Jézusnak egyetlen fegyvere van, amit ő használ, és ez a szeretet. Kimondhatatlanul szerette mennyei édesatyját, akinek feltétel nélkül engedelmeskedett mindenben. Engedelmes volt halálig, egészen a kereszt halálig. De kimondhatatlanul szerette az embereket, ellenségeit is, bennünket is, és mindent megtett a megmentésünkért. És ez is sikerült. Ugyanakkor az események során folyamatosan nyilvánvaló Jézus isteni fölénye. Pontosan tudja például azt, hogy Júdás mire készül, és hagyja az eseményeket kibontakozni. Aztán, amikor ott a Gecsemáné kertben ez a nagy csapat megérkezik az ő letartóztatására, akkor mondja ott nekik, hogy igen, én vagyok, mármint akit keresnek ők, és azt olvassuk, hogy a felfegyverzett vitézek hátra hűlnek. Miért? Nyilván Jézus isteni hatalma működött ott. Heródeshez, aki pedig elég nagyképű kérdéseket és kéréseket intézett Jézushoz, ő egy árva szót sem szólt, szóra sem méltatta. Pilátusnak, a helytartónak pedig elmondja nyugodtan, hogy semmi hatalma nem lenne, ha Istentől nem kapott volna bizonyos időre. Aztán azt is láthatjuk, hogy még a kereszten szenvedve is rendelkezik, gondoskodik édesanyjáról. És azt is látjuk, hogy isteni teljhatalommal, mint egy beutalja a mennyországba azt a gonosztevőt, amelyik ott szenved mellett a kereszten, és amelyik belátja, hogy megérdemli a büntetést. Jézus útjának a végén ott van a teljes győzelem. Ennek az ára, az ő kimondhatatlan szenvedése és bűn nélküli életének a feláldozása. De kiszabadított minket az istentelenségnek, a reménytelenségnek, a magunkra hagyatottságnak a szorításából, a pokolból. Egy utat végül is az minősít, hogy hová vezet. Hogyha valaki azon végigmegy, hová érkezik meg? Jézus ellenségeinek az útján voltak látványos sikerek, de tudjuk, hogy az az út a pusztulásba vezet. Jézus útján pedig voltak, és ma is vannak szenvedések. De ő maga mondta, hogy ez az egyetlen út, amely az életre vezet. Amely már itt a földön egy másfajta minőségi tartalmas életet jelent, és amely ugyanakkor az örök életet is jelenti. És hogy mi jellemzi ezt az utat, ezt a jézusi gondolkozást, életmódot? Azt éppen talán a virágvasárnapi események szemléltetik a legjobban. Virágvasárnap volt Jézusnak néhány olyan rájellemző gesztusa, ami rendkívül világosan megmutatja, hogy ki ő, hogyan gondolkozik, miért úgy, és hogy mire hívja azokat, akik benne hisznek. Ezek a gesztusok pedig éppen azok voltak, amelyekről már az ószövetségi proféciák is szóltak. Mi most ezek közül csak a Zakariás proféciáját hallottuk. De éppen ő olyan szépen és természetesen egymás mellé tesz két egyébként össze nem illő megállapítást. Azt mondja, királyod érkezik hozzád, aki igaz és szabadító, és uralma a föld egyik végétől a másikig ér. De ez a király szelíd és alázatos. Ennek a jeleként Szamár háton vonul be Jeruzsálembe, ami azt üzente, hogy ő békességet hoz. Kiírtja a fegyvereket, és békét teremt a népek között. Mindenható királyú, aki azonban nem vagdalkozik, nem hódít, mint egy zsarnok, hanem szelíd és alázatos és békességet hoz. Ezért volt fontos üzenete annak, hogy Jézus nem lóháton jött, érkezett meg oda Jeruzsálembe, fegyvert forgatva a kezében, amivel mint egy jelt adhatott volna az embereknek, hogy utánam gyerünk, verjük ki a rómaiakat innen. Azonban nem így érkezett, hanem fegyver nélkül, csendesen, szeliden, igavonó állatnak a hátán, és ebből mindenki érthette. Nem számíthatnak arra, amit némely csoportok vártak tőle, hogy előráncsa a kardot, és a többiek is hozzák a kardot, és csapjanak le az ellenségre, a rómaiakra. Jézus ugyanis más ellenséget fog legyőzni. Azt, amiről születése, testi létele előtt már szólt a profécia. Nevezd őt Jézusnak, azaz szabadítónak. Mert ő szabadítja meg népét annak bűneiből. Jézus a bűnt tekinti ellenségnek, és azt fogja legyőzni. a virágvasárnapi történetnek másik elgondolkoztató mozzanata, hogy amikor Jézus egy dombtetőre érve megpillantja a várost, Jeruzsálemet, annak messzire világító fehér épületeit, akkor sírva fakad. Sír. Sír a király. Körülötte a sokaság, harsogja, hozsánna, hozsánna, áldott, aki jön az Úrnak nevében, te vagy a Dávid megígért utóda, a messiás, ő pedig sír. Miért? Mert tudta, hogy népe hitetlenségét szörnyű pusztulás fogja követni. Ő sokszor hívta azt a várost megtérésre, de nem hallották meg, nem akarták meghallani, most pedig letelt az idő. Van ilyen is, hogy nincs több idő, több lehetőség a megtérésre, és Jézusnak ez fáj. Őt utasítja vissza az ember, utasították vissza ott is, és mégis ő siratja őket. Azt is hallottuk Máté evangéliumából, hogy Jézus első útja akkor ott a templomba vezetett. Ott helyreállította az isteni rendet, hogy a templom, az Isten háza az valóban rendeltetésének megfelelően működjék. Aztán jönnek hozzá a betegek, a vakok, sánták, bénák, hozzák őket. És olyan egyszerű információként van leírva, hogy Jézus meggyógyította őket. Amikor pedig a hozsánnázó gyermekekre rászólnak a hivatalosak, akkor Jézus megvédi ezeket a gyermekeket velük szemben. Vagyis még ott is, még akkor is a kicsik, a megvetettek, a betegek, a szenvedők fontosak számára. Mindennél fontosabb az Isten által felállított rend, amit helyre kell állítani, és mindenkinél fontosabbak, akik rászorulnak, akik tudják, hogy rászorulnak az Úr Jézus Krisztusra, és hálásan fogadják az ő segítségét. Ez hát a jézusi lelkület, a jézusi magatartás. Szamár háton vonul be a király, mert békét hoz. Sírva fakad a nép lelki elesettségén, mert annak keménysége ellenére is ez neki fáj. Első és utolsó útja a templom, hogy az isteni rend helyreálljon. És aki csak hozzámegy, és kéri az ő segítségét, az kapja is. Amik most itt elhangzottak, azt gondolom, többé-kevésbé minnyájunk számára ismerősek. A kérdés azonban az, hogy melyik út rokonszenves nekünk. És az ennél is fontosabb kérdés, pillanatnyilag melyik úton járunk? Beszélgetve emberekkel, azt lehet tapasztalni, hogy vannak többen, vannak sokan, akik igazából vágyakoznak erre a jézusi gondolkozásra és életre, de félnek is tőle. Vágyakoznak, és mégsem indulnak el. Elítélik azt a másikat, de ugyanakkor irigylik is egy kicsit azokat, akik azon járnak. Aztán, hogyha beszélgetünk, akkor előjönnek ilyen mondatok, hogy de hát ott azon az úton nem lehet boldogulni. meg ilyen körülmények között és ilyen világban, amelyben most élünk, nincs is választása igazából az embernek. Vagy használja a könyökét, meg az öklét, vagy pedig leütik, félrelökik. És ebben sok igazság van, ezt is ki kell mondani. A kérdés azonban az, hogy merünk-e bízni ennek a Jézusi útnak a végében, a győzelemben? Az, hogy ki melyik úton jár, és helyesen látja-e, melyiken érdemes járni. Attól függ, hogy mit válaszol az ilyen kérdésekre, mint csak a pillanat érdekli-e, vagy az út vége határozza meg a döntését, hogy melyiken indul el. Meg olyan kérdés, hogy mi az igazán fontos? Az, hogy jól érezze magát, vagy az, hogy elvégezze az Istentől kapott küldetést, akkor is, hogyha ezen az úton nem biztos, hogy mindig jól érzi magát. Mert erről gondoskodnak azok, akikért végzi a küldetését. Aztán olyan kérdést is el kell dönteni, hogy az-e a fontos, hogy nekem mi éri meg, és hogy megéri-e nekem az, amit most teszek, vagy nem teszek, vagy pedig az az igazán fontos számomra, hogy elég hasznos vagyok-e azoknak, akik közzé az Isten odaállított. A virágvasárnapi király mind a három kérdésnek a második felét vallotta magáénak. Jézus Krisztus nem a pillanat befolyásolta, hanem az út végét tartotta szem előtt. Nem arra gondolt, hogy ő jól érezze magát, hanem arra, hogy az atyától kapott küldetését teljesítse. És sose kérdezte, megéri-e, hogy valamit tegyen, valamiről lemondjon, hanem mindig azt nézte, hogy szükségük van-e erre másoknak. És ha igen, kerül, amibe kerül. Még ha az ő életét kell is letennie, azt is vállalja. Jézus feltámadása bizonyítja, hogy ezen az úton győzelem vár arra, aki végigjárja ezt. Lesz olyan, hogy átmenetileg egyedül marad, lehet olyan is, hogy kigúnyolják, hátratételt szenved, fizikai vagy lelki szenvedésekben lesz része, de hogyha az út végére néz, ha az Istentől kapott küldetése lebeg a szem előtt, és mindig az a fontos, hogy másoknak mi jót tehet, mivel gazdagíthatja az életüket, akkor mégis boldog lesz. Boldogulni a gonoszok útján lehet jobban és könnyebben, de tartósan és mindvégig boldoggá válni az Úr Jézus útján lehet. Kérdés: ki hiszi ezt el? Aztán még nagyobb kérdés, ki lép rá erre az útra, és ki fogja ezt megtapasztalni? Jó lenne, hogyha egészen személyes imádságunká válna a jól ismert ének, szeretnék lenni, mint ő, alázatos, szelíd, követni híven, mint ő, atyám parancsait.
Thank you. dicsérve áldják. Juha itt megváltotta, s az ártatlan Krisztusért a bűnöst kegyébe vette Atya. Az élet a halállal megvitt csoda csatával, s a volt élet vezér, ma Úr is él. Mária szent asszony, mondd, mit láttál utadon?
Az élő Krisztus kriptáján, s a felkeltnek láttam glóriáját. Angyali tanúkat, szemfedőt takaró.
Feltámadott és diadalmas, ó győztes királyunk, légy irgalmas.
Ennek a csendes hetünknek a témája egy szóban így foglalható össze, hogy hídépítés. Nem feltétlenül azért lesz szó itt hídépítésről, mert hogy mostanában a mögöttünk álló hetekben, vagy talán már azt mondhatom, hogy hónapokban elég sokszor lehetett sajnos olyan híreket hallani, amelyek ugye arról szóltak, hogy az árvíz vagy a kiárott patakok hidakat elsodortak, és lehetetlenné tették így bizonyos területek megközelítését, nem feltétlenül ezért. De beszélhetünk életünk egyéb területeiről is, és ezen a héten leginkább ezekről lesz szó, ahol azt éljük át, hogy azért egy kicsit, minthogyha bizonyos hidak hiányoznának, vagyis szükség lenne hídépítésre. És itt elsősorban nyilván már kitaláltuk, hogy a kapcsolatainkra gondolok, amikor egymástól kicsit messzebb kerülünk, amikor valami két ember közé oda kerül, vagy Isten és ember közé oda kerül, elválaszt, eltávolít bennünket, szükség van hídra. Nos, hát erről lesz szó. Holnap azzal fogjuk kezdeni, hogy egy kicsit azt nézzük meg, Isten hogyan épített hidat hozzánk emberekhez, tehát hogy hogyan és miért kerülhetünk mi az Istennel kapcsolatba. A következő napon, tehát szerdán hídépítés a templomból a világ felé. Ez azt jelenti, hogy hogyan is lehet az evangéliumot kivinni az emberek közé, mert az nagyon szép dolog, hogy mi vasárnapról vasárnapra együtt vagyunk Isten tiszteleten, és az is nagyon örvendetes, hogyha jól érezzük magunkat ott, legfőképpen, hogyha valóban azt meg is halljuk, amit az Isten el akar nekünk mondani, de, és majd erről lesz szó, hogy nyilván ennek megvan, vagy ezzel megvan Istennek is a célja, hogy vigyük ki a világba mindazt, amit kapunk ott a templom falai között. És mindazt, amit a gyülekezetben egymással is és egymás között átélünk, és amit így módon kapunk Istentől, azt is vigyük ki a világba, munkahelyeinkre és egyéb közösségekbe. A lényeg az, hogy a templomból ki a világba. Tehát erről lesz szó szerdán, csütörtökön délelőtt hídépítés a családon belül. Azt gondolom, hogy Már sejtjük, hogy nagyon sokat lehet erről beszélni, hiszen itt házastársak közötti kapcsolat, szülő-gyermek kapcsolat, vagy majd látni fogjuk az bibliai történetünkből, ahol megjelenik az anyós-menny kapcsolat is, szóval sokrétű, és tényleg sokféle kérdést vet föl. Az utána következő napon, az lesz már péntek, akkor pedig hídépítés a gyülekezeten belül. Mert hogy azért még valljuk be, hogy akik egy gyülekezethez tartozunk, akik az Isten népéhez tartozónak valljuk magunkat, közöttünk is időnként azért szükség van erre a fajta tevékenységre, hogy hidat építsünk, mert valami eltávolít bennünket egymástól. Erről lesz tehát szó péntek délelőtt. És akkor még az alap történetről, arról a bibliai könyvről egy-két szót hadd mondjak, amely igazából adta ezt az ötletet, hogy erről legyen szó ezen a héten, ez pedig az Ószövetségből a Rút könyve. Ez egy rövid kis könyv, de annál izgalmasabb, és tényleg nagyon gazdag, mondani valóval rendelkező kis könyv. Most ezen az estén én csupán egy dolgot szeretnék elmondani vele kapcsolatban, és ez tényleg csak bevezető gondolat. Arról szeretnék igazából beszélni, hogy milyen korban is játszódott mindaz, amit Rút könyvében olvashatunk. És ezt azzal kezdeném, hogy a Rút könyvét megelőző könyv a Bibliában, ha megnézzük, az a Bírák könyve. A Bírák könyve azzal fejeződik be, hogy az emberek azt tették akkor, tehát abban az időszakban, amit ők jónak láttak. És a Rút könyve pedig úgy kezdődik, hogy élt egy ember, most nem mondom el, majd holnap meglátjuk ki ő, a családjával együtt, feleségével együtt, és hogy mit csináltak, de amit szeretnék kiemelni most belőle, hogy élt ez az ember a családjával együtt abban az időben, amikor a bírák bíráskodtak. Ebből pedig azt érthetjük meg, hogy ebben a bizonyos korszakban játszódott ez a történet, és éltek ők, amikor az volt a jellemző, hogy az emberek azt tették, amit ők jónak láttak. De egy kicsit ehhez vissza kell mennünk a zsidó nép történetében, hogy egyáltalán értsük, vagy jobban lássuk az egész szituációt. Méghozzá odáig mennék vissza, hogy Isten ugye Egyiptomból kiszabadította, kivezette az ő népét a fogságból, a nyomorúságból, amelyben éltek hosszú időn keresztül, elvezette őket az ígéret földjére. Elvitte őket tehát Kánaánba. És ott Kánaánban telepedhettek le, azt a földet ígérte nekik, még Ábrahámnak, ugye az egyik ősatyának úgy szólt az ígéret, hogy a tied és a te utódaidé lesz az a föld. Eljutnak hát az Isten vezetése nyomán erre a földre, és Isten azt mondja nekik, hogy hódítsák meg azt a földet. Azon a területen pogány emberek éltek, pogány népek éltek, tehát olyan népek, akik nem az élő Isten tisztelték, nem ismerték egyáltalán az élő Istent. Isten pontosan ezért nagyon óvta és féltette az ő népét, mert tudta, hogy milyen veszélyt rejteget mindaz a körülmény, amelybe bele fog csöppenni az ő népe, amikor megérkezik oda, illetve hát amikor ott megpróbál letelepedni. És valóban az történt, hogy az Isten népe ahelyett, hogy igazán Istenre figyelt volna, hogy belé kapaszkodott volna, ahelyett elkezdett kacsingatni azokra az istenekre, vagy úgynevezett istenekre, amelyeket az ott lakó népek imádtak és tiszteltek. Tulajdonképpen volt erre emberi magyarázat is, hiszen a zsidó nép akkor, amikor letelepedett, akkor találkozott igazából azzal, hogy vannak földművelő népek is, hiszen ők addig vándorló nép voltak, gondoljunk csak a pusztai vándorlás időszakára, és ott pedig olyan népekkel találkoztak, amelyek már letelepedtek, és ott élték a maguk földművelő életét, és ennek megfelelően alakították ki a hitvilágukat is, ennek megfelelően választották meg, hadd mondjam így, a maguk isteneit is. És természetesen, mivel a földdel foglalkoztak, és nagy mértékben fügtek a földtől, attól, hogy az a föld az mennyire termékeny, és mennyire lesz majd gabona, gyümölcsök, ezért a termékenység istenei voltak azok, amelyeket úgy gondolták, hogy mégiscsak érdemes lenne imádni, tehát ezeknek a tiszteletét átvenni az ott lakó népektől. És ez valahogy úgy történt, hogy nem akartak ők, legalábbis először, szándékosan és direkt eltávolodni az élő Istentől, hátat fordítani neki. Csak úgy gondolták, hogy hát mivel most már mi is itt élünk, és azért mi is földműveléssel is foglalkozunk, jó lenne talán ezeket az isteneket is tisztelni. És akkor bejött ez az is. Az élő Istent is, meg más isteneket is. Aminek aztán az lett a következménye, hogy a Bírák könyvében már ilyenekről olvashatunk, hogy az élő Istent is igazából a maguk módján tisztelték. Tehát egy eltávolodást, egy fokozatos, folyamatos eltávolodást jelentett ez, holott lehet, hogy nem ez volt az eredeti szándékuk, hogy direkt hátat fordítunk Istennek, csak nem az élő Istenben bíztak igazán, vagy inkább úgy kellene mondanom, hogy nem tudtak igazán az élő Istenben bízni. És ebben az időszakban tehát, amikor így az Istentől eltávolodtak, és ennek lett az a következménye, amit a Bírák könyve ebben a mondatban fogalmazott meg, hogy azt tették, amit ők jónak láttak. Ebben az időszakban történik tehát mindaz, amiről majd hallani fogunk, és amit megismerhetünk Rút könyvéből. Most csak annyit szeretnék előzetesben elmondani, hogy Rút könyvének egyik szereplője egy pogány nő, éppen akiről a nevét is kapta a könyv, Rút, ő Moábita származású. Viszont a könyvből pont az derül ki, hogy ez a fiatal asszony, az ő anyósa révén, aki zsidó származású, megismeri az élő Istent, megszereti, és az élő Isten követője lesz. És igazából én most ezt a gondolatot szeretném úgy kiemelni és hangsúlyozni, hogy az Isten mire képes. Ugyanis a zsidó népről tudjuk azt is, hogy őket azért választotta ki az Isten, hogy rajtuk keresztül a pogány népek is megismerhessék őt. Na most mindabból, amit eddig elmondtam, már érthetjük és láthatjuk azt, hogy ezt a küldetést, ezt a feladatot nem nagyon tudta a zsidó nép teljesíteni. Inkább ők olvadtak be a pogányok közé, inkább ők vették át a pogány népek Isten hitét, bálványkultuszát. Semmint, hogy az élő Istent ismertették volna meg a pogányokkal. És Ugyanakkor pedig a Rút könyve azt mutatja meg nekünk, hogy mégis ez a moábita származású nő megismerhette az Istent. Vagyis valahol ez is az Istennek a hatalmát, meg az Istennek a szeretetét mutatja számunkra. Azt, hogy érdemes benne bízni, még akkor is, hogyha sokszor talán a mi bizalmunk is meginok. Mert ő ennyire hatalmas Isten, hogy lehet, hogy ez a választott nép, a zsidó nép nem tudta igazán megmutatni, hogy ki is az élő Isten, de azért az Istennek van hatalma ahhoz, hogy a pogány emberek is mégis megismerhessék őt, és megláthassák, hogy ki is ő valójában. És milyen jó lenne, hogyha mi ebben a munkájában, ebben a csodálatos tervében eszközök, munkatársak tudnánk lenni. Hiszen igaz az, hogy az Isten az ő tervét, az ő gondolatát emberek, még az ő választott népe nélkül is, vagy éppen azok kis hitűsége, engedetlensége ellenére is véghez tudja vinni. De akkor azokra nézve annak megvan a következménye. És ugyanakkor milyen csodálatos dolog mégis az, és ez most már számunkra az üzenet, hogyha mi nem olyan tagok leszünk az ő népében, akiket ki kell hagynia, vagy félre kell állítania, mert nem használhat bennünket, mert nem őt képviseljük, hanem olyan gyermekei tudunk lenni, akik bele tudunk simulni az ő tervébe, és akiket használhat arra, hogy minél több Rút és hozzá hasonló ember megismerhesse őt, és így az életen meggazdagodhasson. Erre az estére legyen hát ez számunkra az az üzenet, amelyet úgy elvihetünk, és az a nyitó gondolat ehhez a héthez, és vár csak úgy hétvégére télnek mindegyikünk igazán a szívünkben, azzal az odaszánással tudnánk odaállni elé, hogy igen, Uram, itt vagyok én is. Engem is küldhetsz, és én tényleg a te követed szeretnék lenni, és tényleg rád szeretnék mutatni a szavaimmal is, meg az egész életemmel. Áldja meg így Isten ezt az egész hetünket.
imádjuk az Urat. Sire mai szent napon megszülettél, kis Jézus
Kedves hallgatóink, mai műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Szívesen látjuk, és egyben hívjuk Önöket templomunkba, mely a Clementis László utca 5-ös szám alatt található itt Budaörsön, nem messze a templom tértől. A rendszeres alkalmainkról és a gyülekezetünkről sok más információt tudhatnak meg honlapunkról, melynek címe www.refbudaors.hu. Várjuk műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket a 415-205-ös telefonszámon és a levelek@refbudaors.hu elektronikus levélcímen. Áldás békesség, a viszonthallásra!